Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szári Norbert történésszel Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Szári Norbert történész urat, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatója. Kedves Norbert, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen volt a hit útja az ön életében, honnan indult, milyen állomásai voltak, hol tart most, és mindehhez melyik szentírás ígét választotta?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én szentírás ígének Pál levele a római beliekhez, a 9.16-ot választottam. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Én ezt választottam szentírás ígének.
Milyen történetet fűz hozzá?
A történet pedig, amit hozzáfűzök, én amellett, hogy történész vagyok, bölcsészkart végeztem, történelem német szakon. Én edzősködöm karate, tehát küzdősportok. Elég régóta, az gyerekkorom óta csinálok küzdősportokat, és most már egy 11 éve edzősködöm is. És van egy kis karate klubom, aminek van egy klubhelysége. És ahhoz, hogy ezt a klubhelységet megszerezzem, tehát ugye a klubbé legyen, és ott tudjunk edzeni, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat vezetett el, ami nagyon sokszor már úgy tűnt, hogy tulajdonképpen az egész az elúszik, nem sikerül, de ebben a folyamatban mindig volt egy, tényleg azt lehet mondani, egy isteni segítség, ami az utolsó pillanatban, amikor már a legsötétebb volt minden, és úgy nézett ki, hogy nem jön össze, és nem sikerül, az egész folyamat akkor tulajdonképpen előbbre lendítette mindig az ügyet. Hát és több éves szervezkedés, küzdelem után végül is sikerült megszerezni ezt a kis klubhelységet, és azóta is ott edzünk.
Tehát akkor, amikor az ember nem tudja emberi erővel megoldani a problémát, és Isten kezébe teszi, akkor mindig jön a megoldás, ami egészen váratlan dolgokat produkál sokszor.
Igen, igen, de ugye mindenképpen én kihangsúlyoznám, hogy ugye a könyörülő isteni, tehát nem feltétlenül jön, de jöhet.
Hát az Úristennek terve van, ha a tervéhez illeszkedik, akkor jön, ha nem illeszkedik, akkor másképpen alakulnak a dolgok.
Pontosan.
A hitéletéről is, ha beszélünk, akkor milyen családba született? Hívő családba? Mik voltak a szokások a családban?
Én hívő családba születtem, olyan téren vegyes, hogy anyai ágon ott volt egy megegyezés, és a nagyszülőknél, hogy ugye katolikus volt a nagyapám, mindkét nagyapám egyébként a bencésekhez járt Győrbe, tehát ez volt egy családi hagyomány, aztán ugye ez az ő gyerekeiknél megszakadt ez a hagyomány, tulajdonképpen nem adták oda a gyerekeket ugye a 40 év alatt, és aztán nálam meg ugye ez a hagyomány folytatódott. Én Pannonhalmára jártam 3 évet, aztán utána iskolát váltottam, mert rossz gyerek voltam, és kirúgtak, és utána a reformátusoknál végeztem. Viszont visszatérve a családi hagyományokra, tehát ott édesanyámék evangélikusok, nagyapáink pedig katolikusok voltak, apai ágról pedig mind katolikusok vagyunk, tehát így oszlik meg a családi.
A hitalapjai megvoltak. Segítette önt ezt a pályaválasztásban?
Természetesen, de én inkább a hitéletet nem is a pályaválasztásnál emelném ki, hanem egy olyan lelki tartalék, vagy egy olyan bázis, vagy szilárd alap, amihez lehet az embernek nyúlnia a legnehezebb időkben. Tehát, hogy én inkább ezt az egészet egy lelki szempontból szemlélném, tehát nem feltétlenül az, hogy akkor most a pályaválasztásnál mit adott nekem a hitélet, hanem az egy szilárd bázis, amire lehet nyúlni a nehéz időkben mindig.
Jézus Krisztushoz mindig fordulhatunk, ő mindig meghallgat.
Igen.
Hogyan alakult akkor középiskola után a pályája?
Én a Pázmányra jártam történelmi német szakra, és ott is végeztem. Ott is végeztem, éltem kint, voltam ösztöndíjas Németországban egy évet, Heidelbergben tanultam 2006-ban. Ott is tulajdonképpen, tehát ezeket a szakokat, németet, történelmet. Azért mentem ki, a szakdolgozatomat írtam németből, illetve még Berlinben is voltam egy rövid ideig, az egy nyári egyetem volt. És az egyetem után tulajdonképpen én nagyon sokféle dologgal próbálkoztam. Tehát azt lehet mondani ilyen szempontból, hogy nem egy egyenes út volt a pályaválasztási szempontból az életem, hanem engem mindig vonzott a kétkezi munka is. Tehát nagyanyám ő például keramikus művésznő volt, és én a gyerekkoromban nagyon sokat voltam vele a műhelyben. Tehát tulajdonképpen például az agyagnak a szeretete, vagy ez a fajta kézműves munka, ez a gyerekkorom óta kísért, akkor kézműves táborokba jártunk sokat gyerekkoromba, tehát fúrás, faragás. Szóval én mindig szerettem a kézműves dolgokat, és ezért én voltam egy időben kőfaragó, tehát kőfaragónak is álltam egy rövid időre, aztán azt nem vittem végig, mert a választanom kellett akkor az egyetem meg a kőfaragás mellett, és hát természetesen az egyetemet választottam, meg emellett még a kályhaépítés is kitanultam, tehát cserépkályhaépítés, és egy nagyon rövid ideig még, mint cserépkály, hát tulajdonképpen kandallókat is építettünk, tehát Németországban még így is dolgoztam egy rövid ideig, tehát sok felé megfordultam, igen. És aztán végül is egy volt évfolyam társamon keresztül jött egy lehetőség, amikor elkezdtem gimnáziumba tanítani. Tehát ő hirtelen évközben kellett, hogy váltson, és megkérdezte, hogy esetleg engem érdekel, vagy be tudnék-e ugrani idézőjelbe téve a helyére minél gyorsabban, és akkor mivel pont én ilyen szabadúszóként dolgoztam, akkor végül is a tanári pálya az nem volt idegen tőlem sose, vagy ennek a gondolata, és igent mondtam, és akkor egy körülbelül 3 évig tanítottam gimnáziumban.
És hogyan volt tovább? Ment tovább a kutatói pályára?
Az tulajdonképpen a gimnázium után vettek föl a Nemzeti Emlékezet Bizottságához, a hivatalhoz. Ez, hát ennek is most már egy majdnem 4 éve, hogy itt dolgozom. Tehát így az a gimnázium után szinte egyből egy kis átfutással, de szinte egyből történt a váltás.
És akkor azt jelenti, hogy a munkája mellett végezte el az egyetemet?
Nem. Az egyetem után ugye voltak ezek a próbálkozások, meg az egyetem mellett, de tulajdonképpen amikor elkezdtem tanítani, akkor már én lediplomáztam, tehát akkor már nem az egyetemmel már akkor nem volt dolgom. Elég hosszú ideig csináltam az egyetemet, ugye voltam kint külföldön is, meg volt, hogy halasztottam rögtön az első év után, mert akkor más tervek voltak megint a fejemben, de aztán tulajdonképpen visszatértem az egyetemre.
A kutatási területe mire terjed ki?
A kutatási területen jelenleg foglalkoztam egyházügyel, egyházügyi kérdésekkel. Ez leginkább, hát már ez a kádárkorra terjed ki, illetve most az 56-os megtorlási pereket dolgozzuk fel majd, ami hamarosan egyébként, ez most már azt lehet mondani, hogy heteken belül fog ez megjelenni. Hát most már rendkívül sokan dolgozunk ezen, tehát nem csak én ezt nagyon-nagyon régen ezt elkezdtem, aztán ugye egyre bővült a terv, változott, és egyre többen kezdtünk dolgozni, hát most már egy kisebb csapat dolgozik ezen, tehát ezt dolgozzuk fel, tulajdonképpen lesz egy honlap erre, és részletesen lehet a vizsgáló tisztektől kezdve ügyészek, bírók, tehát mindenki fel lehet.
Meg tudja már mondani most ennek a honlapnak a címét, mert biztos, hogy vagyok benne, sok
még egyelőre nem. Egyébként igen, ebben biztos vagyok, de sajnos még nem, de június 15-e után lesz ez publikálva, és akkor onnantól fogva bárki elérheti. Tehát aki kíváncsi, az a legapróbb részletekig. Természetesen utána is lesz ez még, nagyon sok munkát fog ez adni, ez egy folyamatos feltöltést igényel, de már egy olyan állapotba hozzuk, ahol nagyon sok információ már meg lesz. Tehát ez, hangsúlyozom, ez a halálra ítéltek. Ez elsősorban, tehát hogy lehetne ezt ugye majd tágítani, és a későbbiekben, de jelenleg azokat a pereket dolgoztuk fel, ilyen részletességgel, ahol voltak kivégzések, tehát megtorlások. 56 után.
Nagyon fontos mindazoknak az embereknek, akik érintve vannak ebben a dologban, ugye az idősebb nemzedék, a fiatalabb nemzedéknek pedig tanulságul kell, hogy szolgáljon, és nagyon fontos, hogy tényleg ők is tudják, hogy mi történt akkoriban. Van egy vasfüggöny projektjük önöknek, a kommunista diktatúra áldozatairól szól, és a megtorlásokról szintén, és hát tudjuk, hogy milyen kínzások is voltak, és egyéb beszervezések, kényszerítések.
Egész pontosan, tehát pontosítanám, igen, hogy ez a projektünk, ez lezárult már.
Igen.
Tehát ez az elmúlt időszakban, most mondja 18, ez 17-ben zárult le. Ez egy nemzetközi együttműködés része, mármint mi voltunk ennek a nemzetközi együttműködésnek a magyar partner szervezete. Ez a ugye vasfüggöny projekt, vagy másmilyen, hogy ez a BITS, ez egy rövidítés volt, ez a Behind Iron Curtains, tehát vasfüggönyök mögött, és ennek mi voltunk egyébként a projekt gazdái.
Kik vettek részt benne, melyik országok?
Ebben részt vettek, egy pillanat, fel kell frissítsem azt a dolgot, tehát ugye itt lengyelek voltak benne, románok és csehek. Tehát így...
Három, illetve négy ország.
Igen, így négy ország vett részt ebben a projektben. És az volt az alapötlet, hogy ebből a négy országból diákok csináljanak kis filmeket, rövid filmeket, amik összehasonlítják a kommunista diktatúrát, tehát a múltat a mostani viszonyokkal. És ez egy pályázat volt, és erre érkeztek munkák, és elég jó kisfilmek születtek, és ennek volt egy kiértékelése, és a Puskin moziban volt egy nap, amikor eljöttek a külföldi diákok, és ott volt egy díjátadó, voltak koncertek, előadások, és bemutatták többek között a kisfilmeket is.
Rendkívül érdekes dolgokkal foglalkozik, de azért most visszatérünk az életútjára, mert az Úristen ugye tudjuk, hogy szerető atya módján gondoskodik rólunk, de meg is próbál minket itt önként. Milyen próbát adott önnek az Úristen?
Milyen próbát?
Ami nehéz volt, és hozzá kellett fordulni, hogy Uram, segíts.
Én most elsősorban nem is feltétlenül egy próbát emelnék ki, hanem egy élményemet mesélném el, amit én tulajdonképpen egy ajándéknak érek meg, és egy nagyon meghatározó élmény az életemben. Ez ugye nagyanyámmal és velem történt, aki szegény ugye azután meghalt, ez a történet, ez ehhez kapcsolódik. Milyen nagyon jó kapcsolatban voltunk, már ugye meséltem is róla, hogy tulajdonképpen ő volt a keramikus, és szegény már, amikor betegeskedett a élete vége felé, akkor beosztottuk mindig egymást, hogy mindig más vigyázzon a lakásba rá. És tulajdonképpen az egyik alkalommal, amikor én voltam a soros, mentem hozzá, és ott feküdt az ágyban, és azzal fogadott, tehát emlékszem, ugye a szememben nézett, és azt mondta, hogy de jó, hogy jöttél, rád vártam, most meg fogok halni. És akkor én éreztem, hogy ennek a felesett tréfa, de nagyon nyugodt volt, rendkívül nyugodt volt. Azonnal hívtam ugye édesanyámat, nagybátyámat, és akkor mondtam nekik, hogy most jönnek ide, mert hogy ez ennek a felesett tréfa, és akkor ugye emlékszem, hogy édesanyám nagyon, hogy mondjam, felindult lett, és akkor mondta, hogy azonnal hívja a mentőket, stb. És például itt ez egy nagyon érdekes döntéshelyzet volt, tehát itt egy pillanat alatt nekem dönteni kellett, és valahogy megvolt az a higgadság és erő bennem ebben a helyzetben, hogy én azt mondtam, hogy tulajdonképpen én nem fogom most hívni a mentőket, mert én úgy érzem, hogy ő most menni akar, és én itt most át fogom kísérni, tehát itt vagyok vele, és hogy arra kérlek titeket, gyertek minél gyorsabban. És tényleg ez volt, hogy letettem a telefont, tulajdonképpen ugye odafeküdtem nagyanyám mellé, és tulajdonképpen ugye így, ez még most is egy kicsit, hogy ez ilyen megható, de hogy tulajdonképpen ő is, hogy láttam, hogy sírt, és hát is mondta, hogy mennyire szeret engem, és én is ezt mondtam, és tulajdonképpen ezek voltak az utolsó józan pillanataim.
És csendben, békében.
És csendben, békében. Tehát amikor megjöttek ugye a család többi tagja, már nem volt magánál, de nagyon örülök neki, hogy így töltötte az utolsó pillanatokat, és nekem volt erőm itt az egészet végigcsinálni vele. Tehát ezt én egy ilyen ajándékként élem meg például.
Lelki próba volt, de hasznos, és biztos, hogy érettebbé tette.
Ez biztos, egyébként ez egy fordulópont az életemben.
Mennyi idős volt akkor?
Egy pillanat, most vagyok ugye 36, ez pedig történt 2008-ban.
Uh-huh. 2008-ban,
igen, szóval már nem most történt. Igen.
És van még valami olyan ajándék az Úristennek, amiről szeretne hitet, bizonyságot tenni?
Egy élmény, vagy pedig Ami a szívemben van. Igazából közhely tudnék mondani, de én rendkívül hálás vagyok azért, hogy lehetek, és hogy tulajdonképpen egy olyan családi környezetben, és tehát egy olyan országban, Magyarországra születtem magyarként, ahol én most vagyok. Tehát, hogy én nekem, ugye sokszor kérdezték tőlem, vagy mindig beszélget az ember, hogyha akkor itt születnél, vagy máskor, vagy hova születnél, milyen lennél. Én nekem ez, amit van, és hogy ez a fajta feladatkör, amit magyarként az embernek viselnie kell, és
a küldetés.
Ez szerintem egy olyan csodálatos dolog, aminél én jelenleg nem tudok szebbet elképzelni. Tehát, hogy én ezért nagyon hálás vagyok, hogy én most magyarként életem az életem egy nagyon szerető családi közegben és baráti környezetben.
Imádkozunk érte, hogy minél többen vallják ezt.
Köszönöm szépen, én is egyébként így gondolom, de szerintem egyre többen lesznek így szerintem, akik felfedezik annak az értékét, hogy tulajdonképpen. A magyarság sorsa az egy nehéz sors, de egy rendkívül felemelő sors is egyben.
Kedves Norbert, köszönöm szépen a beszélgetést, és kérem az Úristen áldását további életére és a munkájára.
Nagyon szépen köszönöm, és örültem, hogy itt láttam.
Szári Norbert történésszel Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.